Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mária anyasága a legközvetlenebb, legegyszerűbb út az Isten atyai gyengédségével való találkozáshoz. Égi édesanyánk a hit kezdetéhez és szívéhez vezet bennünket, ami egy mérhetetlen ajándék, amely szeretett gyermekké az atya szeretetének lakhelyévé tesz bennünket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A szerzetesek országos zarándoklata a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen április 12-én és 13-án lesz, közölte a távirat irodával a kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándokok egy része gyalog érkezik, pénteken 12 szerzetes rend 41 tagja indul útnak Széchenyből a találkozóra. A résztvevők 27 kilométer megtétele után érkeznek meg Szentkútra, tette hozzá. A szombati 11 órakor kezdődő szentmisét Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök mutatja be. A sajtófőnök elmondta, a szerzeteseknek is fontos, hogy legalább egy évben egyszer gyalogos zarándok útra induljanak, és megerősítsék egymást hivatásukban. A 108 milliárd forint keretösszeggel rendelkező új otthonfelújítási korszerűsítési program, amely az 1990 előtt épült családi házakra vonatkozik, júniusban indulhat el, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. Koncz Zsófia azt mondta, az épületek energetikai korszerűsítése a célja a programnak, amelyben 1 millió forint önrész mellett maximálisan 6 millió forint vehető igénybe, utóbbi a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes hitel között oszlik meg. Az államtitkár kiemelte, az egész javaslatot társadalmi egyeztetésre viszik, a részletek tavasszal lesznek meg. A programban elérhető támogatást szigetelésre, a melegvizes rendszerek korszerűsítésére, valamint a nyílászárók és gázkazán cserére lehet fordítani. Fontos, hogy ezekkel a beruházásokkal legalább 30%-os energia megtakarítást érjenek el, tette hozzá az államtitkár. Koncz Zsófia kiemelte, az energiaigény és ezáltal az energiafogyasztás csökkentésével a cél, hogy minél inkább a rezsivédett sáv határolat tudjon mindenki maradni. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Kiskunhalasi Szakképzőcentrum Dékáni Árpád technikumban arról beszélt, hogy most jó lenni katonának, ugyanis a magyar honvédségben egy korszakváltás zajlik, amely a haderőfejlesztési program keretében 2015-16 környékén indult el, és amely az elmúlt 2 évben felgyorsult. A miniszter a Bács-Kiskun vármegye 8 kadétiskolájából érkező több mint 150 területvédelmi tartalékos szerződésének ünnepélyes aláírása alkalmából hangsúlyozta. A világban zajló történések indokoltá, szükségszerűvé és sürgetővé teszik, hogy a magyar haderő képes, alkalmas és elszánt legyen arra, hogy megvédje a magyar emberek életét, vagyonát és kultúráját. Rámutatott, Magyarországnak nagy szüksége van a magyar családok és az egész magyar társadalom aktív támogatására ahhoz a feladathoz, ami mindannyiunk előtt áll, hiszen a szomszédunkban dúló háború miatt lényegesen romlott az ország biztonsági helyzete az elmúlt 2 évben. A területvédelmi tartalékosok szolgálata éppen ezért fontos és szükséges, tette hozzá. Úgy tűnik az információk alapján, hogy az embercsempész bandák mintha készülődnének visszatérni a magyar határhoz, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György szerint ennek az az oka, hogy az embercsempészek figyelemmel kísérik az Európai Unió jogalkotási folyamatát, azt, hogy a migrációs paktumról szerdán szavazott az Európai Parlament, és felkészülnek a változásokra. A 9 jogszabályt érintő migrációs paktum elfogadását azért sürgeti az EU jelenlegi vezetése, mert azt az EP választási kampányában akarják felhasználni, mondta. a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai egyhangulag az alapkamat 75 bázispontos csökkentésére voksoltak a márciusi ülésen a szerdán közölt rövidített jegyzőkönyv szerint. A március 26-ai ülésen a kamat folyosó két szélét is 75 bázisponttal mérsékelték. Az alapkamat így 8,25%-ra mérséklődött. Az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatlába 9,25%-ra csökkent, az egynapos jegybanki betét kamatlába pedig 7,25%-ra mérséklődött. Végül az időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Estére nagyrészt kiderül az ég, csapadék nem lesz. Az északi a szelet többnyire élénk széllökések kísérik, majd az északkeleti tájak kivételével estére mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet napközben 20 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Somebody by night. just a stranger. Love the blues and the brave.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk. Szó lesz az idén 25 éves alapítvány történetéről, az autizmusról, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról, társadalmi kihívásokról, feladatokról, szolgáltatásokról és jó gyakorlatokról. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Laci, a stúdióban.
Én is örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Április 2-án, tehát a hónap elején volt az autizmus világnapja. Ti hogyan emlékeztetek erre?
Hát az idén egy nagyon visszafogott ünnepünk volt. Mi gyakorlatilag egy ilyen művészetterápiás tevékenységnek a, úgymond az attrakcióját, az, amit próbálunk behozni. 2 évvel ezelőtt kapott egy nagy fejlesztési potenciált, az a rajzterápiás tevékenység, ami már évek óta van nálunk, és most van egy kézművész terapeuta 2 éve, aki nálunk van, és autista fiatalokkal foglalkozik, és hát óriási szenzációk vannak. Van már olyan autista fiatal hölgy, akinek a rajzait már bezsűrizték, gyűjtik modern kortárs galeristák. Tavaly is volt egy nagy ilyen cserítivel egybekötött aukció, de azt kell tudni, hogy például a Lakatos Renátának már volt kiállítása a kortársakkal együtt a Nemzeti Galériában, a Szépművészeti Múzeumban, és az a többi fiatal is próbál alkotni, és akkor volt egy ilyen kis házi kiállítás, és próbáljuk válogatni a különböző grafikákat, termékeket, van, aki drótból hajtogat, És ami nagyon fontos volt, hogy a kiválogatott termékekből most például az ajándéktasakokra is került mintarajz, valamint polóterveket fogunk most készíteni, tehát ez egy nagyon izgalmas történet. Szeretnénk ezzel is azt mondani, hogy azok, akik másképpen élik meg a valóságot, lehet, hogy egy olyan különleges térlátásuk van, ami számunkra lehet, hogy idegen, számunkra megfoghatatlan, de egy nagyon különleges világba kalauzolál minket. Valamint azt kell tudni, hogy ez nem csak nálunk van, hanem ez a művészet, terápia és autizmus, ez már egy országos, sőt egy nemzetközi hálózat, tehát pont a Renáta rajzait volt, hogy már Olaszországba elvitték sejemnyomással, az egyik társának a rajzai például Gucci táska belsejébe van a vásznon, van akinek a grafikáját az IKEA vásárolta meg, és a lepedő mintán, vagy ágynemű húzat mintán van rajta, tehát ezek nagyon izgalmas kérdések, és mi ezt szerettük volna valahogy behozni, és mi velük együtt voltunk elsősorban. Nagyon fontos arról beszélni, hogy egyre többen keresnek minket, hogy egyre több nagyon súlyos autista gyerek van, úgyhogy mi pont másodikán volt egy internetes konferenciánk, bejelentkeztünk Kolozsvárra, egy nagyon érdekes, egy kolozsvári olyan szervezet, ahol román és magyar szülők vannak együtt, a közös platform az, hogy mindenkinek autista gyereke van, és minket hívtak meg szakértő partner szervezetnek, írtak egy Erasmus pályázatot, és mi vagyunk a szakértő partner, fognak hozzánk érkezni, és ennek volt a nyitó konferenciája, ahol ott voltak a szülők, ott voltak a gyerekek, és ők elmondták, hogy ott tényleg semmilyen szakellátás nincs, tehát számukra mi vagyunk az álom, tehát egy aránylag egy elérhető közelségben, és ők fognak hozzánk érkezni, de be kellett mutatni az alapítványnak a tevékenységét, és ők elmondták azt, hogy például nálunk van babysitter szolgáltatás, hétvégén ünnep a éjszaka 200 forintos óradíjjal házhoz küldünk egy gondozót, van a speciális szállítás, van az autista nyári tábor, ahol egy gyerek egy segítő. Tehát ez egy nagyon intenzív segítségnyújtás, hiszen a szülőknek nincsen 6-8-7 nyári szabadság, és akkor mi, ha vigyázunk nyáron a gyerekükre, akkor meg tudják tartani a munkahelyüket. Tehát pont ez a család segítés, hiszen azt gondolom, hogyha most megnézzük a gazdasági vetületét, a legolcsóbb az államnak, az adófizetőknek, hogyha családban marad a fogyatékos gyerek, és nem drága szociális egészségügyi intézményeket építetünk és működtetünk, de ehhez családtámogatási rendszert kell hozzárendelni. És mi ebbe próbálunk egy kicsit élen járni, és azt látjuk, hogy akár a Mosolykuckó kis központunk, ahol ingyen eszköz kölcsönző van, tehát valaki lehet, hogy nem fog így verbálisan beszélni, ahogy mi most így beszélgetünk, hanem képes kommunikációs kártyákat tudunk nekik adni, vagy van olyan szoftver, ami tablettel együtt is akár tudunk kölcsönadni, ahol mit tudom én, megnyom egy ikont, ahol van egy vizes pohár, ő a vizes poharat tudja dekódolni, és amikor megnyomja, akkor a tablet hangosan mondja azt, hogy vizet kérek, vagy megnyom egy toalett gombot, és akkor pisilnem kell, és akkor nem kell pelenka, tehát hogy ilyen típusú eszközöket is tudunk a szülők számára biztosítani, és akkor, hogyha ezt idézőben kinövi, visszahozza, kap egy fejlettebb eszközt, vagy kap egy másik kommunikátort, és ez az alternatív, augmentatív kommunikáció név alatt fut, és óriási igény van erre. És ezeket próbáltuk itt csokorba szedni, és próbáljuk ezt most a határon túli testvérszervezeteinknek is átadni.
Mi is az autizmus? Mit tudunk róla? Mit érdemes tudnunk róla?
Ha nagyon röviden kellene összefoglalni, a legfontosabb az, hogy nem az esőember. Tehát nagyon fontos volt az esőember film, hogy elindította erről a közbeszédet, bejött a társadalomba, de ez egy spektrum, ami azt jelenti, hogy az egyik végén vannak azok, akik nagyon súlyos fokban érintettek, akik lehet, hogy az egész életükben nem fognak beszélni, nem lesznek szobatiszták, súlyos viselkedési zavaraik vannak, nincsenek szociális, úgymond háló képességeik. Tehát azt kell látni, hogy ez egy nagyon nagy tömeg. És vannak a felső részén, akik mondjuk az aspergeresek, akik lehetnek akár egyetemi végzettségűek, lehetnek akár családban élők, de van valami, vagy nagyon furcsa szokásuk, vagy egy nagyon szűk érdeklődési területük, de ott is az a jellemző, mint az alsó végletnél, hogy a szociális képesség a sérül. Tehát nagyon nehezen ismerkednek, nagyon nehezen építenek ki kapcsolatokat, vagy a meglévő kapcsolatot, akik mondjuk a magasan funkcionálók, tehát a magas IQ-val rendelkezők, ők úgymond tudatosan tanulják meg, hogy hogyan kell egy párbeszédet lefolytatni, és előre már tudják a párbeszédnek azt a részét, amit nekik válaszolni kell. Tehát ők agyban nagyon jók, de maga a kompetencia képesség, a szociális kompetencia az nagyon alacsony, például nem értik a vicceket, de azt is lehet mondani, hát mondjuk Bartók, aki fantasztikus volt zenébe, de nem volt hajlandó mondjuk zoknit venni a lábára, ugyanúgy, mint a Faludi György. Tehát vannak nagyon furcsa szokások, amik erre úgymond utaló jelek, és az ő esetükben is csak a saját szakterületük volt a legfontosabb, és a család, vagy a szűk körön kívül semmilyen szociális kapcsolatot, vagy közösségi kapcsolatot nem tudtak létesíteni. A másik, a furcsa érdeklődési körön kívül pedig az, hogy egészen másképpen látják a világot, és vannak furcsa szokásaik, van, aki csak pirosat hajlandó megenni, úgyhogy mindent ketchuppal kell leborítani, meg eperlekvárral. Tehát ez is egy nagyon szűk, furcsa dolog, hogy nagyon ragaszkodnak egy-egy bizonyos dologhoz. Nem tudják a kétértelmű szavakat értelmezni, és akkor ezt nekik mondjuk kognitív meg kell tanulni, hogy vannak esetleg kétértelmű szavak, vagy a szituációkban való behelyezkedés. Úgyhogy ez egy nagyon statikus állapot. És azt kell látni, hogy ma körülbelül 150 ezer autizmussal élő diagnosztizált személy van Magyarországon, a látens az ettől sokkal-sokkal több, és azzal, hogy a diagnosztika is fejlődött, tehát mondjuk a hivatalos adatokat, hogyha nézzük, az oktatásban lévő autista gyerekeknek a száma, ez egy nyilvános adat, a TB nem ad ki adatot, tehát például a TB adatokat nem ismerjük, de az, hogy az iskolák, hogyha van autista gyerek, akkor egy magasabb fejkvótát kapnak, hogy mondjuk utazógyógypedagógust vegyenek igénybe, vagy speciális iskola ezt tudja igénybe venni. Tehát az oktatási minisztérium adataiból azt látjuk, hogy 6 év alatt az oktatásban lévő autista gyerekek száma megnégyszereződött. Tehát ez egy nagyon durva jelenség, és addig, amíg Magyarországon most már 2-3 éves korban is stabil diagnózist adnak, de itt a mi köreinkben is látunk már 35 évesen is kiadott diagnózis, hogy a család szólt, hogy itt valami probléma van, és akkor elküldte az orvos egy diagnosztikus központba, és azokkal, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, akár Budapesten már 3 diagnosztikus centrum van, vagy Debrecen, ott azt mondják, hogy minden nap adnak ki diagnózis, van, hogy naponta többet is. Tehát ez a szám, ez folyamatosan nő, és azt kell látni, hogy azzal, hogy a diagnózis az elmúlt 25-30 évben elkezdett megszületni Magyarországon, ezek a gyerekek bekerültek az iskolába, és már az elmúlt 10 évben kijöttek az iskolából. És az utánpótlás az óriási. Tehát 20 évvel ezelőtt, mondjuk ha Miskolcot nézzük, Miskolcon volt egy autista csoport a speciális iskolába. Ma önálló tagintézmény van több osztállyal. Tehát innen látszik, hogy a gyerekek száma az hatványozódik. Ennek nincsen még teljes mértékű tudományos magyarázata, de azt kell látni, hogy a diagnózisnak egyrészt a fejlődése az, hogy például a gyerekkori skizofrénia az visszacsökkent, és megkapták helyesen az autista diagnózist. És a pszichiátri betegségről úgymond ez levált. Ez is az egyik indok. A másik pedig azt, amit látjuk, hogy mind a kutatásoknak a fejlődésével van egy nagyon furcsa anomália, és ezt már a nemzetközi szakirodalom is teljes mértéken alátámasztottan hozza, hogy egyre több olyan gyerek van, akiknek a felmenő szülőknél azok, akik magas matematikai tudással rendelkeznek, magas informatikai tudással rendelkeznek. Ezekben a családokban a szülővizsgálatoknál ők halmozottan, nagyon látványosan kiugróan jelennek meg az autista gyerekek, ez egy nagyon furcsa jelenség. A másik pedig az, hogy a családok ugyanúgy a vizsgálatánál, hogy a gazdag szülőknek a gyerekeinél is ez fokozott, valamint nagyon erősen jelenik meg, hogy a minél idősebben vállalnak gyereket a családok, annál minél idősebbek a szülők, annál fokozottabban jelenik meg az autizmus, tehát ez a prevalencia nevű szó az előfordulásnak a gyakorisága, és ettől nem kell megijedni, nem kell félni, de ez egy jelenség, és ezzel együtt kell élni. Ugyanakkor én azt látom, hogy az oktatási intézmények mind a szegregált, mind az integrált vonatkozásban nincsenek felkészülve az autizmusra, a társadalom nincsen erre felkészülve, a szülők egyáltalán, hogy úristen, megszületett egy diagnózis, és akkor olyan kérdések jönnek, hogy hol van a csoda gyógyszer, bármit kifizetünk csak, hogy meggyógyuljon a gyerek, és ez jelen pillanatban a tudomány állása szerint ez egy végleges állapot. Tehát ezt nem lehet kinőni, tehát lehet kompenzálni, amiket mi is csinálunk, mindenféle kommunikációs terápiák, kezdve a toalettréningtől, hogy ne pelenkás legyen, és hogy tanulja meg a WC-t használni. Tehát ezeket mi úgymond próbáljuk segédeszközként odaadni, de nem tudunk csodát tenni, és ezt el is mondjuk a szülőknek. És itt fontos arról is beszélni, hogy egyre több úgymond kuruzslás jelent meg. Hát ez a mi Magyarországunk az ilyen, hogy nagyon sok olyan nevezők őket nevén csalók vannak. Úgy érkeznek hozzánk a családok, hogy már kifizettük egy kocsi árát, kifizettük egy házárát, azt mondták, hogy kinövi az autizmus, meg fog gyógyulni. Odaadtunk egy csomó pénzt, eltelt 2 év, és rosszabb állapotban van, hiszen a 2 évben nem kapta meg azt a megfelelő fejlesztést, amire éppen abban az életkorban szüksége volt. És hát ez is egy jelenség, ez ellen is fel kellene lépni. Például az Autisták Országos Szövetsége 2 havonta folyamatosan publikál most erről híreket, cikkeket, hogy felhívja az érintettek figyelmét, hogy óvakodjatok azoktól, akik ilyen ígéretekkel próbálnak tőletek pénzt kiszedni. Látunk már mindenfélét, hogy kivonják a higanyt a vérből, mert a higany okozza autizmust. Látunk mindenféle élelmiszer adalékmentes, nagyon drága glutén, meg mit tudom én, milyen mentes élelmiszereket adnak el horribilis áron, hogy ez majd meggyógyítja az autizmust. De hát látunk kézrátételt is. Tehát mindenfélét elmondanak a szülők. És nagyon érdekes, hogy az információkra most már vannak ilyen közösségi oldalakon különböző platformok, és a szülők egymás között is már elmondják azt, hogy figyelj, ide ne menj, mert ott engem már becsaptak. Ide menj be, de ott sorban állás van, hiszen nagyon kevés olyan terapeuta van, aki magas szinten műveli az autizmust, és ehhez egyébként maga a szakmának is fel kell nőnie. Tehát maga az autizmus oktatás az nagyon le van maradva számosságában, tehát kevés olyan gyógypedagógus kollega van, aki úgy végezte el az autizmus szakirányt, hogy folyamatosan fejleszti magát, tehát olyan gyorsan hál' Istennek fejlődik, és itt jön be az, hogy a gazdag szülők gyerekei miatt nagyon sok pénz van a kutatásra külföldön, ezeket mi folyamatosan fordítjuk, adaptáljuk, próbáljuk hazahozni Magyarországra, és vannak olyan kollégák, akik elvégeztek mondjuk egy ilyen szakot, de megmaradnak, mit tudom én, azon a hagyományos szinten, és ezeket az eszközöket kevésbé hozzák be a mindennapokba, hiszen macerás. Tehát az, hogy mondjuk nálunk is mondjuk az otthonban, a gyógypedagógus kollega minden reggel ki kell tegyen 50-60 piktogramot, ilyen kis képkártyát a falra, egy szalagra, egy ilyen tépőzáras szalagra, és naponta be kell tegye, hogy most reggelizni fogsz, utána pisilni fogsz, mert elfelejt elmenni pisilni, utána kezet mosol, utána elmész egy műhelybe dolgozni, utána 10 órai séta, utána mit tudom én, sepregetned kell, és mindenkinek minden nap ki kell ezt tenni. Hát ez ugye macerás. És akkor inkább megmaradnak ilyen egyéb hagyományos gyógypedagógus folyamatoknál, tehát nem mindenki, aki el is végzi ezt a képzést, áll bele ilyen magas elvárási szinten, és ezért van az, hogy amikor megkérdezik, hogy hol van jó autizmus ellátás Magyarországon, akkor minket nagyon hamar megtalálnak. Tehát ezért ezt így mi nem ismerjük hirdetni, és hát most a hallgatók is, hogy képzeljék el, amikor, hogyha a naponta szinte felhívnak minket szülők, hogy van egy gyerekem, nagyon súlyos, elfáradtam, meghalt a nagymama, én vagyok már nagyon idős szülő, szeretnék egy olyan otthont, ahol van egy megfelelő típusú ellátás, és akkor azt mondjuk, hogy igen, vannak nekünk ilyen otthonunk, be lehet adni a jelentkezést, hiszen az nem kerül pénzbe, és a reális várakozási idő az 20 év. És akkor összeomlik. De most mondjam neki azt, hogy előbb-utóbb bekerül, de amikor 100-120 vannak előtte, akkor is kihalással megy, akkor mit tudok neki mondani? Tehát, és maga az ellátórendszer nincsen erre felkészülve. Vannak olyan ellátások, most már jó néhány piaci alapú Magyarországon, ahol azt mondják, hogy 20 millió forint a beugró, a bekerülési költség, mint egy magas szintű idős ellátásba, és havonta 300-400 000 forintot kell leperkálni. És olyan szerződést írnak, amikor nem fizeted a következő hónapi pénzt, akkor összecsomagoljuk a gyereket, is elviheted. És erre van piaci igény, van piaci kereslet, azt gondolom, hogy a piac ez így működik, de a családoknak a jelentős része ezt nem engedheti meg magának.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk. Az előző részben szó volt arról, hogy óriási várólistátok van ezek szerint, ugye? Mi lehet a megoldás? Tehát a döntéshozóknak például mi a felelősség ebben, majd mire próbáljátok rávenni a döntéshozókat?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és azt gondolom, erről való párbeszéd és egy konszenzus keresés az nagyon fontos. Tehát azt látjuk, hogy például most volt, mi is bővítettük a lakhatási egységeinket, de ezek az integrált lakhatások, ahol esetleg 3-4-en laknak egy lépcsőházba, vagy családi körülmények között, de lakó területen, mondjuk egy kertvárosi részben, oda olyan fiatalokat nem tudunk elhelyezni, akik mondjuk letolják a nadrágjukat és kiszaladnak az udvarra, mert a szomszéd nem fog ennek örülni, vagy hogyha így szalad ki az utcára, akkor kihívják a rendőrséget. Tehát jelen pillanatban a fejlesztett intézményrendszer, vagy lakhatási szolgáltatási rendszer arra alkalmas, hogy mondjuk ilyen szerethető cuki Down-szindrómásokat, enyhébb értelmi fogyatékosokat, akik ugyanúgy szükségeik vannak, hogy lakhatási szolgáltatás legyen, meg társadalmi szolidaritás, számukra megfelelő. Számukra úgy azt gondolom, az elmúlt másfél-két évben jelentős kapacitás növelés történt európai uniós forrás igénybevételével Magyarországon. Na, ezek a lakhatási szolgáltatások nem alkalmasak arra, akik nagyon súlyos fogyatékosok, és maga az állami finanszírozás ennek a fenntartására se alkalmas. Most úgy képzeljék el a hallgatók, hogy mondjuk maximalizálva van, hogy 12-en laknak egy házban. Tehát nálunk is van olyan ház, ahol 12-en laknak, lehetőleg mindenkinek nálunk megvan a saját szobája, fürdőszobája, de az állami finanszírozás arról szól, hogy egy ember van egyedül a 12 fővel. Tehát egyedül mos rájuk, vagy velük együtt, egyedül készíti el a 12 főre a vacsorát. Nagyon fontos, hogy ebben a 12 főben olyan emberkék legyenek, akik be tudnak neki segíteni a háznak a működtetésébe. Tehát például az, hogy válogass külön a fehér ruhát a színes ruhától, és akkor valaki ezt meg fogja tudni csinálni. Tehát ha 12-ből van néhány olyan, aki után folyamatosan rohangálni kell, akit pelenkázni kell, fürdetni kell, akkor egyedül nem fogja tudni a 12 főt megoldani. Ráadásul a szociális ágazatnak a érezése a legalacsonyabb Magyarországon. Tehát tőlünk is mindenki elmegy, vagy az egészségügybe, vagy a fejlesztő pedagógusok visszamennek az oktatásba. Tehát a szociális ellátásnak nincsen presztízse. Ki fog ide jönni dolgozni? Tehát nem aki annyira elhivatott, vagy annyira magas szinten műveli ezt a szakmát. Tehát ez az alacsonyabb szintű gondozói szinttel kell gondolkodni. Hogyan fogunk rájuk bízni 12 súlyos esetet? Tehát maga a szolgáltatási struktúra, meg a gondolkodásmód erre nincsen felkészülve. Mi marad ezeknek a családoknak? A nagy egészségügyi otthonok, a nagy pszichiátriák, ahol kapnak egy szedatívumot, és hervadó virágként ülnek az ablakba, és bámulnak kifele. Jelen pillanatban ez a valóság, ez az ellátórendszer. És erről nincsen közbeszéd. Tehát erről azt gondolom, hogy a nagy plakátokat kellene csinálni, kitenni az utcára, hogy ez az, amit mi vállalunk, és akkor azt kell mondani a társadalomnak, vagy a döntéshozóknak, vagy a társadalom tudatformálóknak, ez lehet akár az egyház is. Mi ma azon a szinten vagyunk, ha születik egy fogyatékos gyereked, ellátjuk az iskolába, utána pedig bedugod egy elfekvőbe. És ezzel szembe kell nézni. Ez olyan, hogy mi ilyenek vagyunk. És ezt nekünk a lelkünkkel is vállalni kell, hogy a mi társadalmunk ilyen, mert jelen pillanatban ennyink van. És hogyha ezzel szembenézünk, akkor talán fogunk tudni ezen változtatni. De addig, amíg nem beszélünk róla, és ez egy tabu téma, addig nem lesz ebből változás.
Említettél egy nagyon magas számot, 150 ezer diagnosztizált esetet, és hát ez a családokkal együtt ez már legalább 4-500 ezer embert érint, csak a diagnosztizált rész, ez egy hatalmas szám.
Igen, de ők a láthatatlan állampolgárok, ők úgy érzik magukat, hogy másodrendű állampolgárok, tehát ez is egy nagyon nehéz lelki teher, vagy társadalmi teher, ők akik ki vannak szolgáltatva. Tehát mi azt látjuk, hogy ezek a családnak, ha valahol kapnak segítséget, azt két parokkal megragadják, és nem engedik el, és nem mernek felszólalni, mert attól félnek, hogy azt a keveset is elveszítik. Élő példa, a halmozottan sérültek szülőszövetsége azzal, hogy megnyerte egy pert az állam ellen, hogy nekik is kell biztosítani szolgáltatásokat, azt mondja, igen, rendben van, és van szolgáltatás, nincs szolgáltatás. Tehát maga a rendszernek a fejlesztése azt gondolom, hogy a következő időszaknak a zenéje, és én hiszek abban, hogy ez változni fog. Tehát nagyon fontos, hogy akár most is, hogy erről beszélgetünk, és én azt látom, hogy főleg a fiatal szülők egyre tudatosabbak. Tehát ahol mi látjuk, hogy megkapják a diagnózist, és ezek a szülők már kinyílott a világ, az informatika, amit számukra is behozott, hogy ezt külföldön lehet másképpen is. Tehát ez egy alapszolgáltatás, és azt látjuk, hogy például a nyugati országokban ott egészen másképpen gondolkodnak erről. Tehát ott nem egy szociális ellátórendszert építenek, hanem azt mondják, hogy azok a szülők, akiknek amikor jó Isten így szerette őket, hogy adott egy ilyen nehéz keresztet, akkor mi adunk hozzá szolgáltatásokat, hogy a szülő tudjon megmaradni dolgozni, a szülő maradjon meg adófizetőnek, hiszen az ő adója nekünk fontos, és a családban maradjon a gyerek, amíg lehet, de ahhoz hozzá kell rendelni a szolgáltatásokat. Hogyha megcsinálunk családbarát szolgáltatásokat, hiszen egy családbarát ország vagyunk, akkor azzal is munkahelyeket teremtünk, de nem drága, bentlakásos, egészségügyi, szociális intézményeket hozunk létre, ez az egész világon a legdrágább. Tehát arra is szükség van, de ennek a létszámát korlátozni kellene, mert akkor boldogan vannak a családban, amíg lehet, és amikor már a család nem bírja, akkor kell az átvezetés valahogy kitalálni. És ennek határozottan gazdasági szempontjai vannak, hogy mások azért szervezik így, mert sokkal olcsóbb a szolidaritási alapnak, tehát sokkal hatékonyabban tudjuk az adófizetőknek a pénzét felhasználni.
Beszéljünk a Szimbiózis Alapítvány történetéről, és néhány fontosabb állomást emelj ki abból, hogy hogyan is sikerült ezt elérni, hogy nemzetközi példa lettetek.
Köszönöm szépen, de maga a kérdés az teribe talált. Pont 25 évvel ezelőtt, pont ilyenkor, egy húsvét utáni, húsvét körüli időszakban beszélgettünk arról, hogy kellene csinálni valamilyen alapítványt mondjuk, vagy egyesületet, akkor nem gondoltuk, hogy mi lesz a jogi forma, hogy azoknak a gyerekeknek, akiket akkor mi tanítottunk, meg egy integrált iskola volt, hogy megkérdezték a szülők, hogy mi lesz a gyerekemmel, ha meghalok, és az egyik miskolci tehetős vállalkozó mondta, hogy akkor ebből szívesen segítene. Ő nem volt érintett szülő, de a kislányának a pattársa volt az integrált alternatív iskolában egy ilyen fogyatékos kisfiú, én voltam a tanítóbácsi, és akkor hát csináljunk valamit. És elkezdtük írni a Szimbiózis Alapítvány alapítókiratát. Tehát pont 25 évvel ezelőtt ültünk egy szobába, meg aztán verandán, és erről beszélgettünk heteken keresztül, és akkor elkezdtük írni, és megszületett az alapítókirat, és októberre be is jegyezték. Tehát az idén vagyunk 25 évesek, de maga az alapítási folyamat pont 25 évvel ezelőtt indult. És akkor hadd mondjak el egy történetet, amikor beszélgetünk, mi legyen a neve. Mindig kérdés, hogy mi legyen a neve egy cégnek, egy szervezetnek, a saját gyerekünknek mi legyen a neve. És akkor nekünk abban az időben volt egy ilyen mesterünk, a Székely Gyuri bácsi, a Georg Kölevin néven publikált ő ilyen alternatív gyógypedagógiát, és tőle is kérdeztük, hogy na hát valami különleges legyen, valami más. És akkor beszélgetünk arról, hogy mi mit gondolunk a fogyatékos emberekről, és elmondtuk, hogy mi azt gondoljuk, hogy a Jóisten kifürkészhetetlen, nem tudjuk, hogy miért teremtette őket, de biztosak vagyunk abban, hogy ők is a teljes értékű emberek, hiszen a normalitásnak egy variánsa, tehát ez a mi úgymond szakmai hitvallásunk, és akkor azt mondta, hogy mondok nektek egy sztorit, ez egy 3 perces történet, ezt elmondom, és ez volt a névválasztásunknak a története. Arról szól, hogy képzeljék el, hogy vesznek egy jegyet egy koncertre, elmennek a színházba, ott egy gyönyörű koncertzongora a színpadon, és elhalványodnak a fények, kijön a híres előadó művész, meghajol taps, és elkezdi játszani a koncertót, és alig telik el néhány perc, valami nagyon rossz zene jön le, és akkor a partnerünkre nézünk, ő fintorog, néhányan elkezdenek mocorogni, aztán valaki füttyent egyet, és kitör a botrány, az előadó művész pedig megijed, és visszaszalad a színfalak mögé, mi pedig megyünk a dühött tömeggel a jegypénztárhoz, és öklünkkel verjük a kisasztalt, hogy mi nem erre vettünk jegyet. És ez történik minél, amikor egy furcsa fogyatékos emberrel találkozunk, akár szülőként is, hogy nem erre vettünk jegyet. Tehát nem úgy indul egy házasság, hogy nekünk alig várjuk, hogy fogyatékos gyerekünk szülessen. Tehát ez nem ez a hétköznapi történet. És akkor azt mondta Gyuri bácsi, hogy képzeljék el, hogy amikor behozták a koncertzongorát a segédmunkások, akkor valaki véletlenül megbotlott és elpattant néhány húr. A kérdés az, hogy ebben az esetben, ha nem tökéletes a hangszer, az előadó igazi művésze vagy sem? Tehát, hogy becsapott minket-e vagy sem, és hogyha már úgy esett, hogy valakinek az életében nem adatik meg egy tökéletes hangszer, akkor a segítő szakmának az a feladata, hogy teremtse meg azokat a körülményeket, ahol be tudja mutatni életművészi képességeit. És innen jött a szimbiózis elnevezés, hogy mi olyan körülményeket próbálunk építeni, ahol teljes értékű, egyenértékű partnerek vagyunk. Tehát, hogy őket olyan helyzetekbe hozni, ahol ők be tudják mutatni azt, hogy ők teljes értékű emberek, ezért nekünk nagyon fontos volt már az alapítás óta a lakhatás mellett az, hogy legyen foglalkoztatás, hogy legyen miért felkelni reggel, és mi ebben a kontextusban szövetkeztünk. Jelen pillanatban 550 családdal van valamilyen szolgáltatási szerződésünk, 334 főállású alkalmazottunk van, és 252 közülük valamilyen fogyatékos személy. És ami nagyon fontos, hogy rendes munkaszerződésük van, megkapják az állam által előírt jogszabály szerinti minimálbért, és ők alanyi jogon lesznek majd nyugdíjasok, tehát nagyon fontos, hogy kikerülnek a segélyezési koncepció meg rendszer alól, és az is nagyon fontos, hogy ők adófizető polgárok. Tehát ez a felnőtt társadalmi státusnak a szimbóluma, hogy ők munkavállalók és adót fizetnek, és ez egy nagy ünnep nekünk az, hogy adóbevallás, mert most megküldte a NAV, és akkor mi is adót fizetünk. Tehát végre Magyarországon valaki örül annak, hogy adót fizethet. Azt gondolom, ez nagyon fontos társadalmi üzenet.
A majorság mióta van meg?
Maga a majorságról az első újságcikk 2000-ben született meg, tehát mi 99-ben jött létre az alapítvány, de már 2000-ben ott kibéreltünk egy kertet, és az első táborokat elkezdtük szervezni. A szalag címre emlékszem az, hogy kecsketartás, mint munkaterápiás távlat, már akkor voltak kecskéjünk, ami nagyon fontos volt az, hogy legeltetjük őket, és hogy egy napon belül legyen pozitív hatás, hogy legelnek, és délután megfejjük őket, és akkor van egy pohár tej. Tehát ez volt gyakorlatilag egy terápia, hiszen elültetjük a növényt, és hónapokig kell várni, amíg lesz belőle egy termés, de az állat, akár a tyúk, akár a kecske, egy napon belül hoz egy pozitív visszajelzést, és mi ennek pont az ilyen típusú terápiás hatását használtuk ki, meg elkezdtünk táboroztatni, akkor vettünk ott egy borpincét, és akkor ott volt egy kis ilyen nyári tábor helyszínünk, jelen pillanatban már 6 hektáron vagyunk, és akkor abban az újságcikkben az is megjelent, hogy lakóotthon tervez az alapítvány, hiszen lakhatásra van szükség, pont azoknak a családoknak, ahol akkor annak idején már nagyon időszülők voltak, és azóta azt gondolom, hogy ma már nemzetközi szinten egy elismert szervezet vagyunk, tehát minden évben van nemzetközi projektünk, tavaly egy olyan projektet zártunk, ahol 8 országgal, 16 szervezettel, kutatóintézetekkel dolgoztunk együtt, pont itt a szociális farm kapcsán, brüsszeli jogszabálymódosító javaslatot, hogy ez egy vidékfejlesztési eszköz, meg szociális rehabilitációs foglalkozatás segítő eszköz, hogy erre legyenek pályázati pénzek, és például Magyarországon az idén 1,6 milliárd forintot osztanak szét szociális farmoknak a fejlesztésére, tehát elértük azt a lobby tevékenységet, hogy ez úgymond kötelező legyen Magyarországra számára is ilyen pályázatokat kiírni. Ebben mi vagyunk jelen pillanatban a módszertan, védjegyet adunk ki más szociális farmoknak, amit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál be van jegyezve. Tehát mi egy kicsit ilyen módszertani központ kezdünk válni. És nagyon fontos az, hogy egyre többen keresnek meg minket az elmúlt években, hogy adnának egy telket, egy házat ajándékba, és csináljunk ott is valamilyen szolgáltatást, intézményt. És erre mindig ugyanaz a válaszunk, hogy mi nem fogunk innen elmenni, arra nincsen kapacitásunk, hogy az ország más pontjain is hozunk létre szolgáltatásokat, nem tudnánk ebben a minőségben, de mindenképpen szívesen segítünk abban, hogy ők maguk legyenek képesek. És így egyre több ilyen szülői csoport, szülői alapítványok jöttek létre, vannak már olyan szociális farmok, amik már úgy működnek, mint hogy mi már 10 évvel ezelőtt, és nagyon jó perspektívával vannak. Jelen pillanatban kb. 40 ilyen kezdeményezést mi gesztorálunk, és abban hiszünk, hogy ha ez a pályázati kiírás, ahol minket a miniszterelnökség behívott úgymond véleményezésre, együttműködésre, akkor egy év múlva már hivatalosan is legalább egy ilyen 50 szociális farm lesz Magyarországon, és 2 év múlva reméljük, hogy ez meg fog duplázódni, és kb. 100 farm az gondolom, hogy reális a következő 2 évben, de ha azt mondom, hogy Ausztriában az Agrárkamara regisztrálja őket, 650 működő szociális farm van, az Egyesült Királyságban 3000, Norvégiában 1500, tehát ennek van egy relevanciája, és ami nagyon fontos ennél, hogy a kis családi gazdaságok nem fenntarthatóak, sehol sem, sajnos az üzemméret miatt, de ha kapnak egy szociális funkciót, hogy együttműködnek egy idős otthonnal, egy hajléktalan szállóval, egy drogambulanciával, egy fogyatékos otthonnal, ez egy nagyon jó együttműködés, tehát nem kell mindenkinek mezőgazdaságot végezni, de a foglalkoztatás miatt, hogyha nem kell úgy, hogy mi az otthon mellett gazdálkodunk is, hanem van egy otthon, függetlenül milyen a speciális célcsoport, és van egy-két gazdaság a környéken, és akkor napközben oda kimennek a gazdaságba dolgozni, és akkor az intézmény tehermentesül, hogy nem neki kell kitalálni, hogy naponta mivel foglalják el napközben az emberkéket, a gazdaságnak, a gazdának pedig ez egy stabil bevétel, ami időjárástól független, neki egy szociális szerepköre van, és ezt a fajta együttműködést szeretnénk mi is erősíteni Magyarországon.
Thank you.
folytatásban beszéljünk arról, hogy a társadalmi vállalkozás, mint fogalom, igazából zászlós hajói vagytok itt, ugye?
Hát a társadalmi vállalkozás az egy nagy kihívás. Másfél évvel ezelőtt néhány partnerünkkel létrehoztuk a társadalmi vállalkozások magyarországi koalícióját, mint egy országos szövetség. Eddig 6 minisztériummal tárgyaltunk, miniszterekkel, államtitkárokkal. Sajnos még nincsen meg a jogi környezet, hogy mi az, hogy társadalmi vállalkozás Magyarországon. Vannak különböző nemzetközi példák, tágabb, szűkebb példák, valamint az a gond, hogy nincsen meg a házigazdája. Na most melyik minisztériumhoz tartozik? Ez egy gazdasági dolog? Ez egy belügyi dolog? Ez egy szociális dolog? Ez egy versenyszféra dolog? Tehát igazából a házigazdája az a nagy kérdés. Ellenben azt kell tudni, hogy 4 évvel ezelőtt Edinburgh-ban voltam meghívva az első világfórumon, ami a társadalmi vállalkozásoknak a világfóruma volt, ahol 1100-an vettünk részt, több mint 100 országból, és mint az új-zélandi államelnök nyitotta meg, de például Németországban már GDP-ben mérik a szociális vállalkozásoknak, vagy társadalmi vállalkozásoknak hatását, hiszen ők foglalkoztatnak hátrányos helyzetű embereket, akik úgymond elvesznek a munkaerőpiacnak, és valahogy visszahozzák őket a munkaerőpiacra, ők egy munkaerőpiaci tartalék, tehát ennek gazdasági haszna is van, és nagyon fontos az, hogy olyan jogszabályok vannak, amik segítik a működésüket. Na, mi ezzel le vagyunk maradva Magyarországon, jó lehet, egyre többen beszélünk a társadalmi vállalkozásról, csak nem tudjuk éppen, hogy jogilag, hogy hova tegyük ezt a dolgot. Ami nagyon fontos az, hogy az átláthatóság, hogy hogyan működik, tehát ez egy kicsit ilyen civil társadalmi szervezeti átláthatóság kell. A másik, van egy olyan vállalkozási tevékenység, ahol hátrányos helyzetűek be vannak vonva, például van, aki bántalmazott nőkkel, vagy menekültekkel foglalkozik, ez nem csak egy fogyatékosügyi kérdés, és a bevételt nem viszi senki haza, hiszen nincsen egy magánvállalkozás, aki kiveszi az osztalékot és elmegy belőle nyaralni, hanem maga az ügy az, ami nagyon fontos, az ügy kvázi a tulajdonosnak a képviselője, és a profitot vissza kell forgatni a szociális alaptevékenységbe. Magyarországon az a gond, hogy mindenki azt mondja, hogy ki az az őrült, aki elkezd termelni, pénzt csinálni, és utána nem vágja zsebre, hanem visszateszi a közösségi célba. Hál' Istennek egyre többen vagyunk Magyarországon, akik így működünk, és így gondolkodunk. Nyugaton ez egy nagyon fontos kulturális tevékenység is, hogy a társadalomnak van egy ilyen szociális, szolidáris dolga, valamint például olyan adózási formák is vannak, hogy mi ugyanúgy fizetünk adót a gazdasági tevékenységünk után, mint bárki más, de ha elmegyünk egy határól odébb, ott a társadalmi vállalkozásoknak adókedvezménye van, épp azért, mert a profitot azt a szociális célra forgatják vissza, ezt le kell ellenőrizni, tehát ezt a NAV ellenőrizze le, hogy ez teljesen tisztességes és rendben van, tehát a játékszabályokat be kell tartani, csak aki erre vállalkozik, az például ilyen típusú kedvezmények vannak, vagy akár Németországban is, hogy bizonyos cégeknél, hogyha szociális foglalkoztatóktól vesznek meg mondjuk takarítási szolgáltatást például, akkor ők ezt az adójukból le tudják írni, vagy az adójuknak egy részéből le tudják írni. Tehát a gazdasági szereplők és a társadalmi vállalkozásoknak az együttműködése az egy ösztönző, ilyen jogszabályok vannak. Hát azon dolgozunk, hogy Magyarországon is ez megszülessen.
Munkaerő közvetítéssel is foglalkoztok, és így kapcsolódik is az előző témához valamilyen szinten, tehát, hogy a megváltozott munkaképességű embereket munkahelyhez juttassátok. Milyen a kereslet és milyen a kínálat? Mi a véleményed erről?
Azt kell mondani, hogy az elmúlt évben lefölőződött a piac, tehát azzal, hogy a minimálbér 9-szerese a rehabilitációs hozzájárulásnak a mértéke, hogyha egy cég, aki kötelezett arra, hogy ez 25 fő fölötti foglalkoztatónál mindenki kötelezett rá, hogy 20 főnként, hiszen 5% a fogyatékosságnak a rátája az egész világon, hogy alkalmazon egy megváltozott munkaképességű szemét. A cégek sajnos Magyarországon kevésbé alkalmaznak, több mint 100 milliárd forint az, amit befizetnek a cégek, ez egy nyilvános közadat a rehabilitációs hozzájárulási alapba, tehát inkább nem foglalkoztatnak. Jó lehet, ha foglalkoztatnának, gyakorlatilag ingyen van annak az embernek a bére, hogyha mondjuk 4 órában felveszi tisztességesen, mert maga az adó egy 6 órás átlag foglalkoztatás, amit egy ember után be kell fizetni, ha 4 órában foglalkoztatja, 2 órányi bért nyer rajta, és ingyen dolgozik az az ember. Na, szóval azt kell tudni, hogy azok, akik jobb képességűek voltak, ők már el is helyezkedtek, hiszen a cégek, ahogy felemelkedett ez az adó sáv, nőtt a minimálbér, egyre nehezebb ez az adóteher, tehát a cégek nyitottak legyenek foglalkoztatni, de a cégek készembert akarnak, aki oda megy, és beáll a gépsorhoz, beáll takarítani, beáll dolgozni. Sajnos most már azok, akik maradtak, ők nem alkalmasak a nyílt munkaerőpiacra, vagy egy hosszú befektetés kell ahhoz, hogy ők készek legyenek. Tehát ezért fontos az, hogy ilyen két lépcsős, hogy nálunk dolgoznak 1-2 évig, és tőlünk utána kimennek a nyílt munkaerőpiacra. Ugyanakkor azt kell látni, hogy az Unió meg a magyar kormány számára is nagyon fontos az, hogy ez egy munkaerőpiaci tartalék, és van egy körülbelül jelen pillanatban 300 ezer fő a hivatalos adatok szerint, akiket be lehetne vinni a munkaerőpiacra, de nincsen meg jelen pillanatban hozzá források, tehát most lesznek ilyen Európai Uniós pályázati kiírások, hogy ösztönözni ezeket a speciális munkaerőpiaci szolgáltatásokat, és ők egyébként valamilyen segélyen vannak, valamilyen rehabilitációs ellátást kapnak, ahelyett, hogy a cégek kapnának akár egy bértámogatást, vagy a munkaerőpiaci szolgáltatások jelen pillanatban nincsenek finanszírozva ezen a területen, úgyhogy minket is keresnek a konkrétan a szaktárcától, hogy közösen gondolkodjunk, hogy hogyan írják ki már ösztön ezeket a pályázatokat, de azt kell tudni, hogy addig, amíg az elmúlt mondjuk 5 évben egy főnek az elhelyezéséhez körülbelül 2 hónap befektetés kellett, jelen pillanatban legalább 4-5 hónap befektetése van szükség, hogy egy olyan speciális szükségletű embert, ahol van, ahol a családban senki nem dolgozik, az is probléma, hogy fel kell kelni reggel, van, akit el kell vigyünk a turiba, fel kell öltöztetni, tehát hogy bemegy egy munkahelyre, hogyan kell viselkedni, hogyan kell köszönni, ne aludjon el, ne legyen alkohol probléma, tehát ezek nagyon izgalmas, akár egy ilyen puzzle kirakósdi, és ahhoz, hogy őt stabilan, hosszú távon tudják alkalmazni, az tényleg erre fel kell készíteni. És régen sokkal könnyebb volt válogatni a célcsoportból, de hát most azok, akiket el lehetett helyezni, elhelyezésre kerültek, és most maradt a neheze, tehát velük is el kell kezdeni foglalkozni, hiszen azzal, hogy ők egy ilyen segélyes, nagy, masszív tömeget alkotnak, hát ez a legdrágább az államháztartásnak, azt gondolom.
Hallgatóink hogyan tudnak nektek segíteni? Mi az, amire szükségetek lehet, szükségetek van?
Hát mi nagyon szívesen fogadunk, és köszönöm a kérdést, önkénteseket például, de nem mindig a pénzkérdés, a héten is jönnek egy olyan üzletből, ahol csak hölgyek dolgoznak, ez egy ilyen drogéria üzlet, jönnek 10, és akkor ők például az egyik újonnan nyitott lakhatási egységünknek az udvarát teszik rendbe, virágokat, gyógynövényeket ültetnek, fűszernövényeket, és előkészítik a palántázást, tehát ilyen is lehet. Az is nagyon fontos, hogy például a héten ugyanúgy érkezik egy másik csapat csapatépítésre, a Baráthegyre, kibérelik a panzionokat, tőlünk rendelnek cateringet, de lehet hozzánk jönni születésnapot ünnepelni, bármilyen rendezvényre, mi nyitottak vagyunk, akárhogy mi adunk ennek helyet, és étkezést is biztosítunk, de volt már olyan is, hogy rendezvényre mi kiszálltunk, a sajtálat vittük, de akár a jeges szörpöket is tudunk hozzátenni, meg egy egész lagzira is alkalmasak vagyunk, tavaly 2 esküvőt bonyolítottunk a majorságba, és idén is van már ilyen megrendelés. Hát nagyon fontos az, hogy mi az együttműködésbe hiszünk, hogy dolgozzanak velünk együtt, ismerjük meg egymást, és hogyha utána valaki akar még adományozni, arra is nagyon nagy örömmel, de mi hiszünk abban, hogy mi szeretnénk lehetőséget kapni, hogy megmutassuk abban, hogy mi képesek vagyunk akár a piacon is szereplőként megjelenni.
Mondjunk elérhetőségeket.
Az alapítványnak a központi honlapja a www.szimbiózis.net, a legnagyobb a Baráthegyi Majorság telephelyünk a www.baráthegy.com. Miskolcon a Selyem réten az Augusztus 20 utcai irodánkban munkanapokon folyamatosan vannak a kollégák, de Facebookon, YouTube-on, TikTokon is már, meg amit a kollégák kitalálnak, mindenhol megtalálnak minket, és keressenek minket bátran.
Jakubinyi László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!